Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Vallotta, hogy a hagyomány nem beteg, hogy ápolni kelljen, nem is rab, hogy őrizni kelljen, a hagyományt élni és éltetni kell az emberek között. A hazai hangszeres népzenei és táncház mozgalom egyik elindítója volt, aki nem csupán a népzenét és a néptáncot szerettette meg a fiatalokkal, hanem generációk szívét szólította meg József Attila vagy Vörös Sándor megzenésített verseivel. Életének 80. évében elhunyt a magyar kulturális élet polihisztora Sebő Ferenc, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas énekes, gitáros, dalszerző, népzenekutató, a Sebő együttes vezetője. Most emléke előtt tisztelgünk egy korábbi beszélgetés felidézésével.
Történet hangszerelve. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
A költészet forrásvidékére visszatérő újkori énekmondó, akit Martin György gyűjtései fordítottak élő örökségünk a népzene felé. A táncház mozgalom egyik elindítója, zenész és zeneszerző, tanár, zenetudós, a Fölszállott a páva című vetélkedő zsűriének elnöke. Jó napot kívánok, Csőrös Csilla vagyok. Vendégem a pályáját építészmérnökként kezdő Kossuth-díjas Sebő Ferenc, akit 70. születésnapjára készülve e beszélgetéssel köszöntünk. Mikor érezte először, hogy a zenével kísért szó az, ami leginkább beletalál az emberek szívébe?
A diákkoromban rájöttem erre, úgyhogy az első József Attila verseket ezért zenésítettem meg. Egy nyáron elolvastam az egészet, mint egy regényt, és akkor megdöbbentem, hogy hát ezt a pasit mi nem így tanultuk ugye az iskolában. Ez nagy hatásra volt rám, és ugye két vonulat volt a levegőben, az egyik, hogy megpróbálunk úgy énekelni magyarul, mint angolok lennénk, és a másik pedig, hogy létrejött akkor a magyar nyelvű sláger, tehát a Szörényék is hozták egyik dalt a másik után, és azokat én nagyon szerettem. És én amellett tettem be a voksoron, úgy gondoltam, hogy a populáris zenének azért mégiscsak olyannak kéne lenni, amit értünk. És így a József Attilákat kipróbálgattam, persze a dalszerű verseket.
De akkor azért ennek volt egy akár a politikával is szemben álló íze.
Én nem vettem részt ebben, mi építészek voltunk, nekünk nem volt időnk rajzolni kellett állandóan Halmos Bélával. Egy szobában laktunk, milyen bulikra se jártunk. Na.
Azért annyira nem eretnek ez a feltételezés tekintettel arra, hogy nem véletlenül szokták megemlegetni, hogy Sebő Ödön fia.
Igen, hát az apám nagyon vigyázott, hogy ne sokat fecsegjen a gyerek előtt. Mert azért az nem lett volna jó az iskolába, hogy elkezdtem volna ott mesélni, hogy de apukám, nem ezt mondtam otthon.
Hát ő nem egyszerűen csak Ludovikás katonatiszt volt.
Főadnagy létére ott zászlajparancsnok lett. Főnökeit kilőtték, tehát ő hirtelen került egy olyan helyzetbe.
Kimenekített egy halálra ítélt zászlóért a gyimesi szorosból.
Igen, öregkorára azért sikerült őt rávennem arra, hogy írja le ezeket a történeteket. Fiatal volt, 24 éves, az ember belegondol, hogy milyen felelősség volt a vállán, akkor ugye körülnézek mai fiatalok, kire mit lehetne rábízni ennyi idős korában. Másrészt, hogy egyáltalán szembe mertek szegülni, ez is egy rémületes dolog, mint a csúzival várták volna a tankokat. Ehhez képest ő azért megpróbált mindent elkövetni, hogy felborzolja a tollait, hogy nagyobbak látszon. És hát ez arra jó volt, hogy az embereit ki tudta menteni onnan, mert hát menthetetlen körbe zárták őket, hát a román átállással ott kinyílt a déli oldalot, egyszerűen beözönlöttek az oroszok, ott ők kint még ellenálltak és körbezárva gondolkoztak, hogy hogy törjenek ki. Úgyhogy én aztán gyerekkoromban eleget hallottam ezt, mint hogyha intelmet, hogy meg kell tanulni mindent az egyetemen, mert mindennek hasznát veszed egyszer. Én is megtanultam mindent, látod, ennek köszönhetem az életet. Mert ha nem tudtam volna jól tájékozódni, és akkor mondta sorolt, akkor én kicsit untam is a szallgatni. Tehát most látom, hogy igaza volt, mert a szakmai tudásának köszönhette azt, hogy ezeket az embereket onnan ki tudta vinni.
Milyen családi útra valót hozott még?
Családunk az általában egy polgári család volt, azt az értékrendet hoztam magam valami. Különféle családoknak a különféle ágaiból ugye jött hozzánk, itt meg voltak kiparos emberek, voltak nagyon derék hivatalnokok, nagyapám például egy pénzügyi szakember volt, apának a nagybátyja, Bertin Lajos bácsi, az volt a kúriának az alelnöke, aki annak idején számosítanit érte még a Horthy korszakban. Hát keresték is 44-ben, szerencsére időben meghalt. De például a Berti Lajos bácsi, ez egy nagyon tipikus közép-európai történet. Ez egy francia család, Bertin, délvidékiek voltak, és olyan híres jogász volt Lajos bácsi, hogy mikor a jugoszláv állam megalakult, őt kérték fel igazságügyminiszternek. És akkor azt mondta ez a hülye francia, hogy ezt nem teheti, mert ő magyar. Na, milyen történet? Az apám családja az egy porosz katona család volt. Temesvár környékén, a határőrvidékre a nagyapám, tehát apám apja, a kis Karcsika, úgy járt iskolába, hogy vettek neki egy biciklit, ami abban az időben rettenetesen nagy dolog volt. És Karcsika szépen elindult az iskolába, időben haza is érkezett, és két év múlva derült ki, hogy nem oda jár. Azon összeült a családi tanács, megnézték a térképet, hogy melyik város van a legmesszebb a Temesvártól. Úgy döntöttek, hogy fiú me. A gyerek ment szépen a katona iskolába, ügy lett belőle több nyelven beszélő tengerész. Méghozzá nem is akar korábban Hortinak a hajójának Novarán volt gazdasági tiszt.
És az anyai ág, mert azért a fiúk életében az édesanyák nagy szerepet szoktak játszani.
Persze, különösen az enyémben, például az anyai nagyanyám, az volt nekem igazából a szellemi társam, mert ő vigyázott ránk, ő velünk élt, és ére nagyon is figyelt. Ők ilyen derék, fehérvári sváb család volt, Dietrichek, akik már a török után itt lehettek. Ősi magyar és ősi fehérvári családnak számítottak, nagyon összetartók, szelíd és nagyon kedves társaság volt. Nem régiben jártam Fehérváron a múzeumban, és láttam, hogy az egyik nagybácsi, a Dietrich kalapos, mint folklórt felgyűjtötték a kalapos üzemét, ahol még ő mindenféle szortimentet kínált, kuruc kalapot, labanc kalapot, amire éppen igény volt, és én még emlékszem a Pista bácsira, hogy ugráltunk az ő házának udvarába gyerekkoromba. Anyám, hát ők ugye elvégezték a gimnáziumot a húgával, ami akkor nagyon nagy dolognak számított, és jött a háború. Anyám apámmal megismerkedett, apám eltűnt a fronton, ezután úgy szétszakadtak, és valami 3 év múlva jöttek össze újra, megházasodtak, és így jöttem én létre. Fehérváron telepettek le, én ott nevelkedtem. Nekik el kellett menni dolgozni, apámnak különösen mindent meg kellett tennie, hogy életben maradjon. Az ávósok zaklatták, és anyám is ott egy terforgalmi vállalatot adminisztrátorként dolgozott, ahol állandóan piszkálták, hogy mi az, hogy ő hazamegy a családjához, miért nem veszít az értekezleteken, meg miért nem lelkesedik jobban a népszava, vagy a népszabadság, mint ahogy
szabad
nép fél órákon. Úgyhogy polgári elemnek minősült, ami akkor nem éppen dicséretnek számított.
Most már értem ezt a sűrű életet, amit azóta is él, mert amikor csak végignéztem azt a hosszú listát, az önálló alkotó tevékenységet, a közművelődési tevékenységet, a tudományos tevékenységet, vagy azt a 3 sort, ami Sebő Ferenc után sorakozik, mint népzenész, mint táncházmozgalom alapító, mint építész, mit hagytam ki, zenetudós, tekerőlantos. Azon tettem a fejem, mikor alszik.
Hát igen, néha én is csodálkozom rajta, de ez nem olyan különös, tulajdonképpen kicsit a korszak is ott ezt a helyzetet, mert mi ebbe az egész népzenei
hogy mozgalomban... Hogy polgári gyerekként?
Úgyhogy zenei műveltségem már volt, mert jártam zenéskolába, csellózni, zongorázni, tehát a Kodály-féle szisztémába én már belekerültem, és aztán jött ez a beat korszak, akkor persze gitározni tanult mindenki, én is megtanultam, sőt, 60-as évek elején apám kibuliszta, hogy elmehessünk Dresdába családi cserével németet tanulni, és egy olyan családhoz kerültem, ahol a 3 fiú 3 féle zenével foglalkozott, az én barátom az gitározott és népzenét játszott, egy német népdalokat, a nagymamájuk az egy zongoraművésznél volt, akivel 4 kezeseket játszottunk, egy paradicsomba csöppentem be, tehát azon mindig szoktam hencegni, hogy én előbb tanultam német népdalokat, mint magyar. A népzen az később jött, mikor a egyetemi éveink alatt egy ilyen nemzetközi táborba kerültünk, termelési gyakorlat címén, és ott hallottuk, hogy ezek a lengyelek, bolgárok, szerbek, hogy éneklik a saját népdalaikat. Mi meg ott néztünk Bélán egymásra, a rejtelmeket, meg a 7-et már énekelgettük ott nekik, és kérdezték, hogy ez is magyar népdal? Hát nem egészen. És akkor ugye elszigyeltük magunkat, hogy mi vagyunk itt a Bartók és Kodály országában, és nem tudunk a népdalokkal előrukkal, és akkor kezdtünk el kotorászni, keresgélni, hogy na mit lehetne gitárra játszani. Hogy valahol innen kezdődött az egész, és hát észrevétlenül csúsztunk bele.
Akkor jöttek rá arra is, hogy a népdal is tulajdonképpen nem más, mint énekelt vers.
Hát arra később jöttem csak rá, minél többet ismertem meg belőle, arra jöttem rá, hogy hát hoppá, nálunk itt Kelet-Európában ez a még élő módon megmaradt az a 400 év előtti gyakorlat, amit ugye Balassi korából keltezünk, hogy még a vers cím alá is írják, hogy milyen nótára kell énekelni, és a paraszti használatban mi még ezt úgy láttuk, hogy ugyanúgy használták, mint a 16. században, hogy jött, ment egy dallam, váltogatták, nem volt kötve a szöveghez.
Mégis egészen Horáciuszig hátrált azzal a megzenésített verssel, amit hozott.
Mert ha visszaszámolunk a Balassi korától visszafelé, akkor 1000 éveken keresztül a költészet a zenével ment, tehát el sem lehetett választani tőle. Tehát az már nem csoda, ha az ember ebbe a birodalomba befarol, akkor ott aztán lehet még tovább menni és hátrálni. Egyrészt az a vers a Radnóti fordításában egy egészen fantasztikus és kortárs versnek érzi az ember, szinte annyira örök emberi. Másrészt pedig hát maga ez az Asklepiadészi ütem egy nagyon remek dolog.
Az időmértékes verselésnek mi köze van a népzenéhez?
Ó, nagyon sok köze van. Az időmértékes vers szintén mondhatnám, hogy élő formában megmaradt a Balkánon legalábbis. A bolgár népzenében mi ezt hapsoltuk, úgyhogy mindenki azt hiszi, hogy ez egy bolgár népdal, pedig én találtam ki a zenét.
Donec gratus eram tibi, nec vis quam potior braccia candide, servici juvenis dabat, per sarum vigui rege beatior.
Ma másik érdekes történet, hogy megjelent Lengyelországban Bratanki együttesnek az első lemeze, amin több dalomat is feldolgozták, azt hívén, hogy azok népdalok. Ez aztán nagy botrány kavart. Úgyhogy ebből egy ilyen nagyon jó kemény rock szám lett lengyel nyelven. Az a csodálatos, hogy nincs is náluk időmértékes vers gyakorlat, mert azt tartják, hogy a nyelvük alkalmatlan rá, a túl sok másolandos dolgozás miatt. Én meg azt kérdeztem, és akkor a diszkóban hogy tudjátok az Asklepiádi ezt énekel, mert tudják.
Sándort akartam most becsempészni a beszélgetésünkbe, mint a legmuzikálisabb zenében.
Nekem nem is jutott eszembe először, hogy ezt meg kéne zenésíteni. Amikor a 25. színházba dolgoztunk, a stúdiónak a vezetője kért meg engem arra, hogy te Feri, hát ezek a József Attila dalok, nem próbálkoznám meg a Vörösen, meg hogy csinálnánk egy ilyen műsort. És még úgy emlékszem rá, hogy milyen pazarul kioktattam, milyen okosan, hogy hát azokat nem is lehet megzenésíteni, nem is kell, mert az már önmagában zene. Aztán hazamentem és csináltam 10 dalt. Ennyit a következetesség.
És utána még több lemezt.
Az is egy lecke volt nekem, mert a Sanyika azért ezt az énekelt vers formát ő használta, még ha nem is írta oda a dallamot.
Vásztriszt, a szomorú valc.
Vörös Sándor nem nagyon szokta megkérni a zeneszerzőket, hogy az ő versét zenésítsék meg. Tűrte, meg szerette, de nem kérte soha senkit. Hát Kodályt azért megkérte. Most ennek az az előzménye, Kodály fedezte föl őt fiatal korában, tehát az Öregek című versét ő kiszúrta egy folyóratból, és azt az szép kórust írt. Gondolom ezen felbátorodva Sanyika elküldte neki ezt a Vásztrisztet, hogy na, mit lehetne ezzel kezdeni. De Kodály már a cím összerázkodott, és tette egy olyan kijelentést, hogy hát ő egész életében azért harcolt, hogy a magyar fiatalságot megszabadítsa ettől a német zenef túlsúlyától. Hogy inkább ezt ő nem visszalépett. És én tréfásan aztán azt szoktam mondani, hogy hát Vörös Sándornak nem volt szokása senkit megkérni. Két zeneszerzőt kért meg életébe, Kodályt és engem. És Kodály nem vállalta. Nekem valóban egyszer átnyújtotta a macskaindulót, hogy ez zene kellene. És hát én annyira meglepődtem ezen, tudván, hogy ezt nem szokta csinálni, hogy olyan képet vághattam, hogy úgy érezte, hogy magyarázkodnia kell, és azt mondta, hogy hát mindig azt mondják, hogy én nem írok közéleti verseket, hát most írtam egyet. Na ez még jobb volt, mert mondom, na Sándor, hát ez úgy kezdődik, hogy kurrok, kurrok, kormos macska. Ez hol közéleti? Hát a második versszak az olyan békeharcos, mondta. Az már egy nehezebb dió volt, ha azt hisz, mert én mindig azt tartottam fontosnak, nem mindegy, hogy mire asszociál az ember. Tehát ha én egy bárzenére írok egy Csokonai verset, az ez betesz neki, mert az annyira más hangulatokat kelt az emberbe, és én a népzenét azért tudtam jól használni, mert ezt nem ismerte senki. Azok olyan szépen kötöttek az én verseimhez, hogy azt már azzal együtt fogott el, és nem jutott eszükbe róla más. Na most ezzel a Vásztrisszel én is töprengtem rajta, hogy hát ebben már nehogy már egy keringő legyen, ez egy szomorú vers. De szerencsére a zenetudományi tanulmányaim segítettek, mert a középkor idején a hármas ütemű zene volt a perfekt zene. Azért, mert a Szent Háromság is háromba állt. És a páros ütemű zenét csak azért tudták megbocsátani, vagy megengedni, mert az levezethető volt az háromból. Egy, két, hár, egy, két, hár. Most egy, két, hár, egy, két, hár, vagy egy, két, hár, egy, két, hár, vagy egy, két, hár, egy, két, hár, ugye? Ezekre azt mondjuk, hogy 7-8-ad, de az akkori emberek számára ez egy hármas ütem volt, egy kicsit hol így meghangsúlyozva, hol úgy meghangsúlyozva. Itt utalnék arra, hogy Lantos Iván barátom megcsinált azt a stiklit, hogy a Palasztinának a hármas ütemű miséit egy kicsit így meglökte a hangsúlyjal, egy ilyen 7-8-asba átlökte, és bolgár csajokkal énekeltette föl. És valami elképesztően gyönyörű és élő lett az egész.
Csak a népzenében volt egy szembeszél, hanem a táncáz mozgalomban nem?
Hát általában a gyülekezéssel volt probléma, és amikor mi csatlakoztunk a táncosokhoz, akik ezt kitalálták végül is, mi mint zenészek vettünk ebben részt, akkor azért egy érdekes helyzet volt Magyarországon, mert mindenki kidugta a fejét egy ilyen kicsit puhább diktatúra idejében, és a fiatalok úgy kezdték úgy szervezni a maguk klubjait. Tehát egy klubmozgalom korszakát éltük, amiben ez a táncház ez egy jó alternatíva volt.
A Sebő együttes nevéhez is fűződik, Kassák.
A Kassák klubba, az R klubba volt egy klubunk, és az FMA-ba volt a nagy táncház. Szóval azt nem nézték jó szemmel a fiatalok, csak úgy gyülekeznek. Nekünk az volt a szerencsénk, és azért csak később terelődött ránk a figyelem, mert a rockzenével voltak elfoglalva. Hát az mégis tízezreket mozgatott, nagyon-nagyon idegesek voltak attól, tehát nagyon sok energiát pazaroltak az ellenőrzésére, visszaszorítására. Úgyhogy mire ránk fölfigyeltek, addigra már nem lehetett velünk mit csinálni. Csúbások, ez volt a fedő nevünk. Azt mondtam a zenésztársnak, hogy gyerekek, hát államköltségen naplót vezettek helyettünk. Hát én már nem is emlékeztem ezekre a dolgokra. Milyen jó most elolvasni, hogy Sebestyén Márti egy Halloween-be öltözködve angyalnak imitálva magát, elénekelte a Mennyből az angyal című egyházi éneket, így van a jelentésben. Ezt írta az a szerencsétlen, mert nem tudtak mit kitalálni, de valahogyan bemuszeroljanak bennünket.
Magát is megfigyelték?
Nek, hát
és érték emberi csalódások?
Ja nem, én nem kértem ki, hogy ki az. Nem kíváncsi. Nem, ez egy kis ország, itt jobb ezt nem tudni. Mindenki benne van mindenben. Én csak abban vagyok biztos, hogy én nem soktam be senkit. Na, mi nem igazából politikailag nem szervezkedtünk. El voltunk foglalva ebben a zenével, tánccal, tehát mindazzal, amiben éhségünk volt. Tehát nem is jutott eszünkbe még aggódás se.
Sebő Ferencnek mindig volt dolga, mert aztán utána, amikor már a tévében, rádióban lehetett honosítani és népszerűsíteni ezt a műfajt.
Televízióban erre sokáig voltam szerkesztő. Változnak itt ezek a korszakok. Tehát volt egy időszak, amikor a rádióból televízióban eltűnt a népzene. Mert volt egy olyan rádióelnök, aki azt mondta, hogy az a lányom nem szereti ezeket, és ezen a címen ki tudta venni. Most már visszaszivárog mindenfelé. De mindig ez a libikóka van, hogy úgy adagoljuk, hogy ne legyen nyomasztó, ne legyen nagy hiány, hanem úgy mindig annyi, amennyi éppen kell. Tapasztalatból mondom, hogy minden népszerűségnek a forrása az, hogy milyen arányban van benne a új meg a régi. Ez a széki zene például azért tudott ilyen nagy sikert aratni, mert senki nem ismerte. Ránk is azért hatott. Mi ez? De jó pofa dolog. Tehát nem azzal jöttünk, hogy ez ilyen szép, ősi, ezt nekünk kell továbbvinni, mert a hagyomány, ezek a dumák. A szó nem volt, az ott te Béla, hát ez baromi jó, ezt tanuljuk már meg. Hogy a fenébe, hát ez egy vonós zene, most te itt gitározol, hát mondom, megtanulok brácsázni inkább. Na így kezdődött. Szóval ez az ősi-hősi népzene, ez a újdonságával hatott, mert ugyanolyan kemény volt, mint a bidzene, ezek a gyimesi hegedű, meg gardonos, meg a éneklésnek a módja, ez a kemény torokhangok, ez nagyon közel állt az akkori popzenéhez. És azt hiszem, tulajdonképpen mi voltunk az egyetlenek itt a popzenei világban, akik nem külföldi együtteseket utánoztunk, hanem hazai nyersanyagból csináltunk valamit, ami mégis népszerű lett, amit mindenki hülyeségnek tartott, és én erre most büszke vagyok. Mert a 40 év alatt elértük azt, hogy a fiatalság már nem köpköd, hogyha népzenét hall, hanem szeretik, most már 100 000 számra tanulják. A világ is felfigyelt rá, mert az UNESCO most már a világörökség részévé tette a táncház mozgalmat, mint egy hasznos szabadidő eltöltési formát, amely nem egy kispekulált koncepció alapszik, hanem a saját hagyományozoló kötődéssel, amely miközben a saját hagyományhoz kötődik, egy teljes európai kultúrával is kötődik. Hát azért ez nem semmi. Ami ezt tudtuk volna előre, biztos elszúrjuk. A zenevilág ott téved, hogy ez nem egy alsóbrendű zene, ez maga a zenetörténet, amit a népdalok hoznak. Kodály ezért ezt nagyon szépen világosan elmondtam már a 90-es évek elején, hogy ez itt egy információforrás, amit a népzene megőrzött, ez a nagy zenének a része. És onnan még tudunk a nagy zenének vonatkozólag is nagyon sok információt megtudni. Tehát ez a kodályi elképzelés, hogy a magyarságnak végre tudomásul kéne venni a saját hagyományát, és nem emésztetlen más példák után szaladgálva próbálkozni, hát azóta is zajlik, és most kezd beállni, beforradni ez a nagy nagy heg, ami az elit és a tömeg kultúrája között volt, Kodály idejében még ez teljesen nyilvánvaló volt. Még minden paraszt tudott mindent, 600 évre visszamenőleg, vagy többet nem mondjak. És az az elit, aki a zenét világot alkotta, hát azok majdnem mind németek voltak. Már Liszt Ferenc is Weimarból hozta a tanárokat, akik a Bartókot meg a Kodályt tanították. Mert ugye nem volt itt ilyen képzett tanári gárda. De hát a polgárság nagy része is ugye idegen volt, mert a török után ezt az üres országot telepesekkel töltötték fel. Kellett a munkaerő. Itt 400 éven keresztül ráadásul háború volt aztán. Vagy szabadságház, vagy polgárharc. Tehát az intézmények is leépültek, amik a középkorban már ki voltak épülve. Kodály erre csodálkozik rá, hogy jé, hát itt ezt össze kéne varni. Az idegenek azok legyenek magyarabbá, a magyarok meg legyenek kicsit idegenebbé, mert ugye onnan meg az európai kultúrát hiányolta. És tulajdonképpen mostanában jutunk el odáig, hogy ez lassan így, legalábbis a zenei téren, ez most már orvoslódik, mert a fiatalság miközben a magyar kultúrát tanulmányozza, meg játszik vele, rá kell döbbenjen, hogy ez egy nyakigérően európai kultúra. Tehát ha valamire most nagy szükség van, pont most ez az anyag, amit a Kárpát-medencében ismerünk, ennek az egyesülő Európának, amely keresít most az identitását, meg itt nagyon sok problémája van, hát egy nagyon jó ajánlatot tudunk adni. Mert ez egy kis Európa, amit felhalmozódott a 800 ezer év alatt. És ha múltat kell előrángatni identitás céljából, ami most megint nagy divat, hát nekünk nem kéne panaszkodni, mert nekünk van. Mások nagyon sok hazugságot és pénzt költenek arra, hogy kitalálják a saját történelmüket.
Anélkül nem engedhetem el, hogy a hagyományok házát meg ne emlegessük.
Igen, ez egy nagyon fontos lépés volt, mert ez a népzenei ügy ez el tudott jutni odáig, hogy a mozgalomból, amit rögtön az elején is már szerettünk volna, hogy intézményes formákat kezdett ölteni. Tehát, hogy már az oktatásokat meg lehetett szervezni, hogy zeneiskolák már befogadták ezt a műfajt, hogy eljutottunk az akadémiai oktatásig, létre sikerült hozni a hagyományok házát, amely már egy ilyen komoly bázis intézmény a mozgalom mögött, mert ott már egy nagy archívum van. Mondom, a gyógyulásnak a folyamata, mert én azt hiszem, hogy amikor az ember már kezd büszke lenni arra, hogy neki van egy saját kommunikációs rendszere, ez a polgárosodásnak egy jel. Azt a polgárságot várom én már, hogy az eljöjjön, akik fölépítették azt az épületet, ahol a hagyományok háza most áll, ugye a Korvin téren, a Vigadót, azt a budai polgárok építették a saját pénzükből, nem állami pénzből.
Akkor nagyon jól választotta ide búcsúzóul azt a Vivaldi muzsikát, ami mégse úgy szól, mint ahogy megszoktuk.
Az nekem is egy fiatalkor élményem volt, hogy a Vivaldinak az a kis szonáta sorozat, amit úgy hívnak, hogy Il Pastor Fido, a hűséges pásztor, azt mindig fuvolával és zongora kísérete szokták játszani, de az eredeti 1700-as évekbeli kottán fel van sorolva. Dudára, tekerőlantra, fuvolára, csak a viel, az olyan erőkelő francia név, meg a müzet, ami az egyik tekerőlantot jelent, a másik pedig dudát. Úgyhogy azt el szokták hanyagolni. Egyszer ki is próbáltuk még a Cidraciék együttesével, és ezt most egy tanítványomnak is elővezette. Német Andris tanult nálam tekerőzni, és a barátjával Istvánfi Balázsal, aki szintén a tanítványom volt az akadémián, ketten összeálltak, és ők is megcsináltak egy tételt. Brilliánsan megoldották. Az a duda, amiről azt szokták mondani, hogy csak magába fér meg egy csárdába, hát szinte alig lehet külön választani a hangjukat.
Tudom, nem szereti a pátoszt, de azért volt-e olyan pillanat az életében, amikor úgy elérzékenyedett, vagy amikor úgy összegzett?
Hát még nem álltam le, de ha az ember leáll, akkor lehet visszanézni, és akkor összegezni dolgokat. Én még most is dolgozom, azt hiszem, hogy többet, mint a fiatalkoromban. Mert van dolgom, hál' Istennek. Az első díj, amit kaptunk, az állami díj, azt hárman kaptuk, a Halmos Bélával és Tímár Sándorral a Táncház mozgalom megszervezéséért. Az azért volt nagyon érdekes nekünk, mert azt nem egyszerűen csak mi kaptuk, azt az egész mozgalom kapta. Tehát az egy kicsit védőpajsként zuhant le elénk, és ezért erre büszke voltam, hogy ezt ki tudtuk harcolni, hogy az összes utánunk jövőt már békén hagyják. A Kossuth díj volt az első szakmai díj, ennek valóban örültem, nem is maga miatt, hanem anyának jól esett. Aki azért az egész bulit végigcsinálta velünk, az ő lakásába zajlott az egész cirkusz, a Sipos Miségtől kezdve mindenki oda járt, adta nekik a zsíros kenyereket, meg vele kanalaztak a lábasban, mi fő most az ebéd a Klári néni.
A globális gondolkodásért kapott.
Ja, na ott tényleg meghatott, mert azért Yehudi Menuhinnak kezdett fogni, azért az nem volt semmi. Ő ott állt. Azt megint hárman kaptuk, ugye a Timár és Halmos Bélával.
Nagyon hiányzik Halmos Béla?
Hát ez egy bonyolult kérdés, hát persze, hogy nem az, hogy hiányzik, hanem ez egy megdöbbentő, hogy a mi soraink is az ember a saját nemzedékére úgy tekint, hogy hát azok vannak, hát mások meghalnak, eltűnnek, de mi azért vagyunk. Ez nem egyszerű hiányzás, több annál, hogy mondjam, az ember fiatalságának, ami abban nagyon-nagyon sűrű 5-6-8 évben beépültek az ember tudatába, azok pótolhatatlan. Ez a testvériség, az új barátságok már nem ilyenek. Hozzáteszem, hogy az első években a mi nagy titkunk az volt, hogy nem voltak benne járulások még, kölcsönös bizalom volt egymás irány. igen, ez egy ilyen korszak volt. Én azt várom a következőtől, hogy ne szakadjanak le erről a vonalról. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Vargyas Lajos nekünk népzene órákat tartott, hogy Martin György így pátyol bennünket, és közvetítette számunkra a Lajta László, a Bartók Béla és a Kodálynak a történeteit, amiket ők éltek át. Arra kell büszkének lenni a mai fiataloknak is, hogy ez a folyamat, aminek a végén állunk itt, ez már 200 éve tart, és a mi tanítványainknak a tanítványainak a tanítványai hozzá tudták tenni a magukét. Az egyik legnagyobb dolog, amire aztán büszkék lehetünk, és ami bizonyítja, hogy jó úton jártunk, hogy a szlovákok is elkezdték a táncházat. A szlovákok, amire még nem volt példa egyébként a Kárpát-medencébe, méghozzá úgy, hogy 10 éve jártak át Magyarországra a táncházakat tanulmányozni, és úgy döntöttek, hogy ez egy nagyon jó dolog, amit a magyarok csinálnak, hogy követjük őket, mondták. Hát ilyen mondat 1920 óta a Kárpát-medencében nem hangzott el. Úgyhogy én csak biztatom a diplomáciát, hogy próbáljon minket utolérni.
Ott állunk Európa.
Igen.
Történet vendége Sebő Ferenc Kossuth Díjas zenész, zenetudós volt. Gere Erzsébet zenei szerkesztő, Rigó Gabriella hangmester, Rubin Gabriella gyártásvezető nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla.
Az életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc, gitáros, énekes, dalszerző, népzenekutató, a Sebő Együttes vezetője emlékét idéztük az iménti beszélgetéssel.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Rejtelnek az emberek, őrt állok, mint mesékbe, bebújtattál ellenet, talpig nehéz hűségbe, megérted, szól a szem és szól a szív, folyamod a nap, te érted, dum 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 danadom, dum danadanadanadom. Én is írom éneken, ha már szeretlek téged, tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget.
Kossuth Rádió Zalaegerszegen, FM 102,6. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. 15. rész.
A sivatag rettenetes és kérlelhetetlen. De vissza kell térnie a sivatagba annak, aki azt valaha megismerte.
Vaddan, 1934.
A líbiai sivatag 2 millió négyzetkilométernyi területe teljesen kihalt. Semmiféle életfeltételt nem nyújtó homok és sziklapusztaság. A trópusi esők határvonala egyszer s mind a sivatag déli határa. Ameddig elérnek a közép-afrikai esők, addig ér a szudáni sztyeppe és bozótos területe. Aztán 100-200 kilométeres sávon még itt-ott tengődik egy-egy tundubbozót vagy talakác, de ez a növényzet már nem elegendő ahhoz, hogy táplálékot nyújtson bármilyen vadnak. S kezdődik az élettelen homoksivatag, és 1500 kilométeres hosszúságban egészen a földközi tenger partjáig terjed. És mégis ennek a területnek a belsejében vadásztam én is arra a vadra, amely ma holnap már csak a beduinok legendáiban él. A líbiai vadjuhra. Vagy ahogy ők nevezik, a vaddanra. Két hatalmas hegycsoport fekszik a sivatag bensejében. Az egyik az Uveinat-hegy. A 25. hosszúsági és 22. szélességi fok metszőpontján. A másik tőle 200 kilométerre északra. A hatalmas Gilf-Kebir plató, amelynek terjedelme akkora, mint Svájc. Az Uveinat legmagasabb csúcsa 1700 méterre emelkedik a sivatagi síkság fölé. Vad, szaggatott vulkánikus eredetű, teljesen egyedülálló hegy. Körülautózása 160 kilométeres utat jelent. Meredek déli lejtőjét óriási gömbölyű gránit tömbök borítják. Észak felé mély völgyektől áthasogatott homokkősziklákból áll. Magasságának és izoláltságának köszöni azonban azt, hogy a trópikus esős évszaknak egyes észak felé eltévedt felhőit magához vonja, és lecsapódásra kényszeríti. Még nem tudjuk biztonsággal megállapítani, hogy milyen időközökben részesül az Uveinat-hegy az ilyen esőkben. Sivatagjáró beduinok állítása szerint régebben, minden 5. esztendőben bekövetkezett az Uveinat völgyeinek életet adó istenáldása. Most azonban, amióta az eddig járhatatlan sivatagot kutató expedícióinkkal felderítjük, csak annyit tudunk, hogy az utolsó időszaki eső 1925-ben szakadt le a hegyre. Egészen bizonyos, hogy a líbiai sivatag állandó kiszáradásával a ritka esőperiódusok mind hosszabb időközökben érnek el idáig. És így a valamikor még állandóan lakott Uveinat-hegy kevés forrása és teljes kiszáradásra van ítélve. Ezért mondottam az előbb, hogy már csak néhány esztendő kérdése lehet a líbiai vadjuh végleges kipusztulása. A vaddan vagy szakállasjuh Algérban, Tuniszban és a Nílus völgyétől keletre, az arábiai sivatag hegységeiben csekély számban bár, de aránylag nagy területeken fordul elő. Líbiában azonban, vagyis a Nílustól nyugatra, ahol évszázadokkal ezelőtt még nagy számban élt, az állandóan folyamatban lévő elsivatagosodás, kiszáradás következtében ma már úgy szólván ismeretlen. Csak ezen a két izolált helyen, az Uveinat-hegyen és a Gilf-Kebir völgyeiben tengődik még néhány példánya ennek a gyönyörű, szép, ritka vadnak. Ez az elszigeteltség és a kipusztulás elleni védekezés eredményezte, hogy a líbiai vadjuh utolsó példányai testre jóval erősebbek az algíri és az arábiai szakállas juhoknál. Szarvuk vastagabb és hosszabb, és szakállas csörényük végignő alsó lábukon patájukig. Életmódjukról vajmi keveset tudunk.
Az Uveinat hegynek utolsó lakója pásztorkodással tengődött Tibu és Gurán nomádok valamikor még elég nagy számmal fogták csapdáikban és ejtették el lándzsáikkal ezt a nemes vadat. Mindenütt, ahol elhagyott táboraiknak nyomára bukkantam, ott találtam vaddan szarvakat, egy-egy ünnepi lakoma tanújjelét. De szép számmal találtam elhullott vadjú csontvázat is olyan helyeken, ahol azelőtt a régi időkben még források és legelők voltak. Az Uveinat hegyet tudományos szempontból Hassanein Bey, a híres egyiptomi sivatagkutató fedezte fel 1923-ban. Akkor még lakottak voltak Uveinat völgyei, és guránok vadjú pecsenyével fogadták a vakmerő utazót. A líbiai sivatagnak legnagyobb kutatója és legjobb ismerője, Kemal Eddin, egyiptomi királyi herceg, 1925-ben látogatta meg először hernyótalpas automobiljaival az Uveinat hegyet. Abban az esztendőben esett ott utoljára az eső. A herceg, aki szenvedélyes vadász volt, mindent elkövetett, hogy az akkor már ritka vadjuhok közül egyet elejthessen. Bejárta azokat a völgyeket, amelyekben a szálas tevekórú, a tundú és szelimbokrok, a tal és arkenufák voltak a nomádok kecskéinek és tevéinek legelői. Követte a friss vadjúnyomokat, ahol csak lehetett, míg a sziklás oldalakban el nem vesztette, és éjszakákat töltött a források mellett, ahová a vadda nagy ritkán inni jár. Azonban minden igyekezete és fáradtsága hiába volt. Kéthetes tartózkodása alatt nem sikerült egyetlen példányt sem látnia. A guránok elmondották a hercegnek, hogy ők az erősen megritkult vadjuhot úgy szokták vadászni, hogy kettesével, hármasával felmennek a hegyoldalakba, követve a sziklafalak alatt kitaposott vadváltókat, és amíg egyikük másikuk visszatér a völgyekbe vízért és élelemért, a vadász éjjel-nappal figyeli a hegyet, amíg végre meglátja a nappalozó helyre bevonuló kost. Azt mondták, hogy a vaddan hosszú ideig betartja szokott váltóját, és rendszeresen visszatér ugyanabba a barlangba vagy árnyékos sziklapárkány alá, ahol elfekszik napközben. Éjszaka jár legelni a völgyekbe, de már napkelte előtt megindul a hegyoldal felé több órányi távolságra fekvő rejtek helyéhez. Azért kénytelen nap-nap után ilyen hosszú távot megtenni, mert az éles sziklák megmászásához idomult patája oly rohamosan nő, hogy kénytelen azt naponként lecsiszolni. A vadász elől nem menekül. Sokkal jobban bízik világos sárga bundájában, amelynek színe teljesen megegyezik a homokkő sziklával. És ha embert lát közeledni, lehúzódik mozdulatlanul fekvő helyén, és még a szemét is behunja, hogy annak rebbenése se legyen árulója. Hogy mi igaz a nomádok állításából, nehéz volt megállapítani, mert hiszen a kezdetleges sivatagi élet magánya nem csak éles megfigyelést, hanem csapongó fantáziát is szül. De váltig erősítették a titokzatos fekete nomádok, hogy már gyakran előfordult velük, hogy néhány lépésnyire mentek el a delelő vadjuh mellett anélkül, hogy azt észrevették volna. A herceg más taktikához fordult. Meghagyta Harrynek, a guránok sejkjének, hogy embereivel figyeltesse a vadjuhokat. Ha azután megállapították egy erős kostról, hogy hol szokott nappalozni, küldjenek tevés embert a távoli Kufra oázisba üzenettel, ahonnan majd a szenusziak eljuttatják a hírt Kairóba. Hónapokkal Kemal Eddin visszatérte után levél érkezett a sivatag szívéből. Allah nevében, aki könyörületes és bőkezű, a szenusszik magas sejkje áldását küldi a királyi hercegnek és tudatja, hogy tevés gurán érkezett Szabban havának első napján a Szent Oázisba azzal az üzenettel, hogy Harry rabszolgája Zukkar az Uveinat orma alatt szemmel tartja a nagy vaddankost, amely minden hajnalban elfekszik barlangjában. Másnap levelet vitt a vasút Alexandriáig, majd a gőzhajó Szolumig, és onnan elindult egy tevés beduin, éjjelt nappalt nem ismerve, amíg 10 napos lovaglás után megérkezett a szenusziak oázisába, Kufrába. Onnan már csak szóbeli üzenet ment tovább a 6 napi járásra fekvő Uveinat hegy völgyébe Harryhez, a nomádok sejkjéhez, hogy a herceg 3 hét múlva sivatagjáró kocsiaival meg fog érkezni, és 20 teve árával fogja jutalmazni a guránokat, ha a nagy kos bőrét és szarvait hazaviheti. Az idő leteltével csak ugyan hangosak voltak a sziklavölgyek a szürke hernyótalpas szörnyek motorbúgásától, és a herceg alig tudta betartani az előírt ünnepies üdvözlések rítusát, amíg végre megkérdezhette Harrytől, hogy hát mikor indulhat a nagy vaddan vadászatára. Óhajodat teljesítettük, ó nagyuram! Az általad kívánt állat bőre és szarvai itt vannak szerény hajlékomban. Mert parancsot adtam rabszolgámnak, Zukkarnak, hogy érkezésed napjára hozza le a hegyről a nagy vaddant. Kemal Eddin herceg maga mesélte el nekem ezt az esetet, és hozzáfűzte, hogy sohasem értethette volna meg Harryvel az ígért jutalom elmaradását. Megadtam neki a 20 levét, mert hiszen csak szolgálatkészségből és jó akaratból szerezte nekem ezt a csalódást. És ezzel a herceg elém tétette annak a vaddannak a hatalmas szarvát, amely mai napig is a líbiai vadjú trófeák világrekordja. A királyi család egy másik szenvedélyes vadásztagja, Omar Tussun herceg is megkísérelte a szakállas juh elejtését. Ő is, mint unokatestvére Kemal Eddin, több ízben szervezett automobilos expedíciót az északi sivatag belsejébe. Tőle tudtam, hogy ők ketten az évek folyamán több ezer fontot költöttek el eredménytelen vadászexpedíciókra. Végül is elkedvetlenedve abba hagyták a hiába való kísérletezést, és Egyiptomban kialakult a vélemény, hogy a vadjuh a líbiai sivatagban végképpen kihalt. Amikor 1930-tól kezdve több tudományos expedíció kereste fel a titokzatos Uveinat hegyet, ismét felmerült a kutatók vágya, hogy ezt a fehér ember által még soha el nem ejtett trófeát biztosítsák valamely múzeum számára. Az angol Benyold két ízben táborozott Uveinat völgyeiben. Ő volt az első, aki megmászta a hegység legmagasabb, 1907 méteres ormát, és még ott fent is vadjúváltókat talált. De sem ő, sem társai még csak árnyékát sem látták egyetlen állatnak. Én magam 4-szer jártam arra. 1930-ban csak egy éjszakát töltöttem Uveinat lábánál. 1932-ben pedig egy napig táboroztam az egyik forrásnál, és elrepültem a hatalmas hegység fölött. Egy évvel később tavasszal 1 hetet, majd összesen 20 napot töltöttem ott, és ez alatt átkutattam az egész hegységet. Váltót, friss nyomot sok helyen találtam, de a leírhatatlanul fáradtságos hegymászás, sok szakadt cipőtalp és dideregve eltöltött holdfényes éjszakák ellenére vaddant sohasem láttam. Elkeseredve állapítottam meg a nyomokból, hogy tán az egész hegységben legfeljebb már csak 5 vadjú él. És végképp lemondtam arról, hogy ennek a kihalt állatfajnak egy példányát valamikor is sikerüljön még megszerezni a Sivatag Intézet múzeuma számára. A vaddan számomra is legendává vált. Az eddigieknél jóval nagyobb expedíciót vezettem ez alkalommal. 6 kocsival indultunk, összesen 11 résztvevővel. Nem szeretem az ilyen soktagú expedíciót, különösen az ilyen esetben, amikor a 3 kipróbált szudáni szolgámon kívül egyetlen expedíciós tag sem járt még a sivatagban. Kora délután érkeztünk szokott táborhelyemhez, Uveinat legnagyobb északi völgyében, Karkurtálban. A szudániak már tudták, hogy melyik szikla alá kerül a konyha, hogy hol szoktam felállítani a sátrakat, arra való tekintettel, hogy lehetőleg sokáig maradjanak árnyékban, és sofőröm büszkén mutatta az uraknak azt a prehisztorikus sziklavésésekkel borított sima homokkő oldalt, amelynél ebédelni szoktam. A lerakodás és táborkészítés alatt hívott félre barátunk, aki egy nagy olasz gyarmati újság megbízásából vett részt az expedícióban. Drága barátom, én hoztam magammal vadászfegyvert, mert ön azt mondott a Kairóban, hogy itt, Uveinatnál vannak gazellák. Első pillanatban csak arra gondoltam, hogy mennyire kértem az urakat, hogy ne hozzanak fölösleges podgyászt. Aztán már épp szólni akartam, hogy azok a bizonyos gazellák a hegység túlsó oldalától még jó messzire, délre vannak a Vádi Gazál, gazellák völgye nevű kis oázisban. Innen mintegy 120 kilométernyire. De amikor láttam elszánt arcát és kezében a kis Winchester Flaubertet, beláttam, hogy olasz barátomat semmi sem fogja visszatartani attól, hogy ő most ne csapjon fel valóságos Afrika vadásznak. Azt tanácsoltam tehát neki, hogy csak sétáljon szép lassan fölfelé a völgyben, de csöndesen és óvatosan, hát ha lát valahol egy gazellát. És ne felejtse el a kulacsát, valamint azt, hogy a nap 7 órakor nyugszik. Addigra ismét itt legyen ám a táborban. Amint szemmel követtem a távozó nagyvadászt, megállapítottam, hogy cserkész mozdulatai minden indiánt megszégyenítenének. Végre elkészült a tábor és a vacsora. A rövid alkonyat után kigyúltak a prehisztorikus ebédlőnkben az automobilok akkumulátorai által táplált villanylámpák, és megállapítva, hogy társaim mind jelen vannak, szinte áhítattal kezdtem bele a sivatag expedíciók legörvendetesebb napi eseményébe, a párolgó leves kanalazásába.
Barátom, ön azt mondotta, hogy itt vannak gazellák.
Hát nem éppen itt Karkurtálban, bár néha idáig is elkóborolnak a nyomok után ítélve.
De csak olyankor, amikor nem tartózkodnak itt a beduinok a nyájaikkal.
Olasz barátunk rendkívül szakszerűen tette ezt a kijelentést. Kissé csodálkoztam. Hiszen 1931 óta nem is jártak erre a nomádok.
Hát tudja meg, hogy igenis jártak. Sőt, most is itt legeltetnek a völgyben. Láttam a birkáikat.
Torkomon akadt a falat. Végre kibögtem. Milyen birkákat? Úgy látszik, ezt olyan vésztjóstó hangon mondtam, hogy az asztal körül néma csend lett.
Alig 1 kilométernyire innen 3-4-et is láttam. El is kergettem őket, hogy ne zavarják a gazellákat.
A fiatal egyiptomi herceg, aki velünk volt, később azt mesélte Kairóban, hogy sohasem érezte magát így közel ahhoz, hogy gyilkosságnak lesz a tanúja. Mire magamhoz tértem, viszont barátom nem tudta megérteni, hogy miért kellett abba hagynia a vacsorát, hogy az egyik autóra kapva annak fényszórója mellett megmutassa azt a helyet, ahol a birkákat látta. Végül is ellentmondás nélkül adta át a nyomorult kis Winchestert 9 töltényével együtt, és társaim később megállapították, hogy aznap este nem beszéltem többé egy szót sem. Halkan suttogva megmagyarázták neki, hogy vaddant látott. Líbiai szakállas juhot, amelyből egyetlen példány sincsen egyetlen múzeumban sem, és hogy én évek óta törtem magam ezután a kihalt vad után, amelyet ő elkergetett. Rögtön lefeküdtem, mert tudtam, hogy nagy szükségem lesz a pihenésre, és azt is, hogy hű kísérőm, Szabr, aki már annyi eredménytelen próbálgatást szenvedett végig velem, pontosan fel fog kelteni hajnali 3:30-kor. Cudarú hideg van ilyenkor a csillagfényes sivatagi ég alatt. Mégsem lehet kabátot, felöltőt vinni, mert aztán rövidesen napkelte után kibírhatatlan lenne, és el kellene hagyni valahol a hegyoldalban. Ing, térd nélküli nadrág, vastag harisnya és hegymászó cipő. Estére tán rongyokban lesz. Aztán a puska, távcső és kulacs. Vigyek-e fényképezőgépet? Akkor biztosan nem lesz semmi. Inkább pár szardiniás doboz és egy darab kenyér, hiszen minden egyes gram számít. Aki nekivág uveina szikláinak, az a vizes kulacsokon kívül ne cipeljen fölösleges súlyt. Tegnap este megjelöltük a völgyben azt a helyet, ahol a friss nyomok a sziklafal felé vezetnek. 15 perc múlva már fönt is vagyunk a párkányon, és már nem didergünk. Tipikus évszázadok óta kitaposott vadjúváltó. Amikor derengeni kezd, már jó magasan járunk a hegyoldalban. Megvallom, mindig büszke voltam nyomkövető tehetségemre, de ilyen munkát még sohasem végeztem. 50-100 lépés, nyire semmi. Aztán egy helyéből kimozdított kavics, egy a törmelékbe mélyebben benyomódott palatábla, és ismét semmi a vadváltó egyik szétágazásáig. Szab, te mész jobbra, én balra. Hol ő, hol én, ismét ráakadtunk. Aztán megint semmi más, mint egy kis sziklás vádi. Csak ösztönszerűen követjük abban a reményben, hogy ugyan miért mászták volna meg az állatok épp itt a szikla oldalt. Már nagyon magasan áll a nap, és nagyon messze vagyunk. Utoljára egy homokos sávon, oly frissen, oly biztosan ott volt a nyom. 4 állat. Az egyik nagyon kicsi, egy másik igen nagy. De most már 1/2 órája semmi. Őrültség itt a sziklalapokon, ahol még az elefánt sem hagyhatna nyomot, és fogytán a vízünk. A hegy északi lejtőjéhez közeledünk. Ott másik rövid völgy vezet le a síkságba. Kárkár Ekui. Ha abba beváltottak, akkor vége mindennek. Előttem amfiteátrumszerű szakadék. A kárhúr feje. Még odáig elvonszolom magam, még oda lenézek. Valahol kőgurult, valami kopogás, dobogás. Száguldok a merőleges párkány felé. Ott, a túlsó oldalon, van ez 200 méter is, a túlsó fal alatt elől egy lyuk bárányával, mögött egy másik, és leghátul vágtat a nagy kos. Levágom magam a sziklára, vagy 2 métert eléje tartok. Csodák csodája, a kos felbukfencezik, mint a nyúl. De már is talpon van, nem követi a többieket, hanem hatalmas szökkenéssel felugrik a párkányra. A megvetett kis Winchester ismét teljesíti kötelességét. Ezt a hátába kapta. Megtántorodik, és visszaesik. Nem, még nincs vége, hiszen megint felugrik, újból feldobja magát a párkányra, érzem, mint vesz erőt rajtam a kétségbeesés, szemembe tolul a könny, elvesztem. Elmegy sebesülve, sohasem kapom meg. Összeszedem magam egyetlen nagy akarással, és ismét csattan élesen a kis fegyver. Harmadszor is visszazuhant. Még kapálódzik, aztán gurul hanyatt, és bevágódik egy kiugró szikla alá. Társaim semmit sem hallottak. Csak látták, hogy embereim hirtelen abba hagyják a munkát, és kelet felé borulnak imába. Abu Ramla, a homok atya, beduin nevem, most lőtte meg a nagy vaddant. Estére, leírhatatlanul fáradtságos szállítás után, akos feltörve 65 kilogrammot nyomott. Zsákmányom lent volt a táborban. Éjfélre múzeumképesen megnyúztam, és másnap reggel a herceg 2 kocsival nekivágott a közel 2000 kilométeres útnak vissza Kairóba, hogy már negyednap magyar preparátor kezébe atassa az első, és félek, hogy utolsó líbiai vaddant, amely ő felsége Fuad király múzeumának büszkesége lesz.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. A 15. részt hallották. Író Jaskó Bálint. Közreműködött Mózes András. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.